Előtt az előadás sorozatot elkezdeném. Én 1999 óta vagyok abban a kiváltságos helyzetben, hogy a római levelet taníthatom a főiskolánkon. A főiskolán 4 óra áll rendelkezésemre, hogy erről a levélről beszéljek, és ez borzasztóan kevés. Úgyhogy nekem külön kiváltság, hogy gyakorlatilag versről versre végig lehet menni ezen a levélen is. Mit kínál számunkra a római levélnek a megismerése? Magának a levélnek az elhelyezkedése a Bibliában is sokat mondó. Pál apostol levelei közül az első helyen szerepel az újszövetségi levélgyűjteményben, noha nem a legelső levele ez az apostolnak. Ha a legelső levél lenne az első helyen, akkor a tesszalonikai első levél lenne az. De a levél jelentőségét ez is aláhúzza, hogy amikor az újszövetségi iratgyűjteményt összerendezték kiadásra, hogy megjelenjen, akkor a páli levelek közül a rómaiakhoz írt levelet tették az első helyre. És nem véletlenül tették ezt, hogyha a Biblián belüli jelentőségéről gondolkozunk, akkor nagyon sok olyan gondolatra találhatunk, amelyről azt kell mondanunk, hogy bár a Biblia szól ezekről a kérdésekről, de ilyen összegzően, ilyen kifejtő módon egyedül a római levélben találkozhatunk bizonyos kérdésekkel. Rögtön el is mondom, hogy milyen kérdésekről van szó. Az első és legfontosabb kérdés magának az evangélium lényegének a kifejtése. Az egész Bibliát áthatja az evangélium, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében megjelenik az úgynevezett ős evangéliumban az evangélium örömhíre, az örömhír, de azt, hogy mit is jelent az evangélium lényegileg. Mit jelent az a kifejezés, hogy az ember megigazulhat, és az igazság nyomán joga lesz az örök életre, helyreállítatik a joga az örök életre. Ezt a gondolatot a Bibliában érvelő módon, módszeresen, rendszeresen kifejtve a római levélben találjuk meg. Majd látni fogjuk, ez lesz az első fő témánk, hogyha kezünkbe vettük ezt a kis témavázlatot, amely a római levélnek a gondolatmenetét részletezi, akkor láthatjuk is a feliratot, hogy az első fő téma a hit általi megigazulásnak a kifejtése. Az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig tart ez a szakasz. Tehát mondhatjuk így, hogy a levélnek egy jelentős része fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tud az életben megváltozni, hogyan tud az élete átformálódni, hogyan tud egy rossz szokását legyőzni, hogyan tud jó lelkiismerethez jutni, megnyugodni a lelkiismeretében, akkor ezt a szakaszt kell megérteni hozzá. Mert itt Pál apostol végigvezeti a gondolatmenetet, hogy az Isten hogyan gondoskodik arról, hogy egy ember megváltozhasson, hogyan teremtett ehhez alapot, és milyen folyamatot kell végigjárnunk, végigélnünk, milyen gondolatokat kell megértenünk ahhoz, hogy ne hiába való küszködés legyen az életünkben, amikor szeretnénk megváltozni, hanem tényleg átformálódhasson az életünk. Aztán a második nagy téma sem kevésbé kis kérdés, ez a predesztinációnak a témaköre, a második fő része, fő gondolata a levélnek. Önmagában a szó is nagyon sok emberben bizonytalanságot kelt, sok emberben bizalmatlanságot kelt, eleve elrendelés gondolata. Én remélem, hogyha eljutunk majd ide és végig gondoljuk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos örömhír van ebben a gondolatban is, hogy az Isten gondoskodó Isten, gondviselő Isten, és ez a predesztináció, ez nem valami félelmetes üzenet, hanem az evangéliumnak szerves kiegészítése, egyfajta biztonságérzetet adhat az embernek, hogyha megérti ezt a gondolatot. De el kell mondanunk azt is, hogy ebben a levélben találjuk a rendszerezett kifejtését annak, hogy az Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy nem csak egyes kiváltságos embereknek kínálja fel a megoldást, az üdvösség lehetőségét, hanem minden ember előtt valóságosan kitárta a megváltozás és az üdvösség kapuját. Ebben a levélben találkozunk olyan gyakorlati etikai kérdésekkel, amelyeket máshol nem fejt ki a Biblia rendszerezve. Például az egyik nagyon fontos ilyen szakasz, hogy mit tegyünk akkor, amikor ellenségesen bánnak velünk. Hogyan dolgozzuk fel ezt a teljesen hétköznapi, általános, mindennap ismétlődő élethelyzetet, hogy velünk valaki, ha egyébként lehet, hogy a barátunk, de ellenségesen viselkedik éppen. Milyen gyakorlati dolgokat lehet ilyenkor tenni? Mit miért tegyünk úgy? A gonoszt jóval győz meg elvet, ez a levél fejti ki. Hogy lépésről lépésre mit lehet tenni. De ugyanezt elmondhatjuk például az államhoz való viszonyról is. Jézus Krisztus maga is beszél az államhoz való viszonyról, de itt Pál apostol egy olyan gondolatmeneten megy végig, ahol az ember megért bizonyos összefüggéseket, és ezért egy képet kap arról, hogy hogyan gondolkozzon erről a kérdésről, hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, hogyan viszonyuljon a törvényekhez, hogyan gondolkozzon a saját helyzetéről a társadalomban. És hát azt is elmondhatjuk, hogy ez a levél szól ilyen keresztény közösségben általános jelenségről is, hogy mi a teendő akkor, amikor egy keresztény közösségben, egy gyülekezetben nézeteltérés van egy kérdés kapcsán. Bizonyos tanításbeli kérdésekben, gyakorlati kérdésekben mit tegyen egy gyülekezet, és mit ne tegyen egy gyülekezet, mit tegyen egy ember akkor, hogyha nem ért egyet a másikkal. Milyen megoldás van erre? Ezt a 14.-15. fejezet fejti ki. Tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy jelentősége van a Biblián belül is. Bizonyos kérdéseket rendszerezve itt fejt ki az apostol. A teológia történetről, illetve egyáltalán a történelemről is elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy hatása volt. Fontos személyek írtak kommentárokat ehhez a levélhez, egy néhány személyt megemlítenék. Aquinói Szent Tamás írt kommentárt hozzá, Calvin János írt kommentárt hozzá, ezt nemrégiben kiadta a Calvin kiadó, lehet, hogy még lehet belőle kapni néhány példányt, bár ahogy hallottam, már elfogyott. De Karl Barth is írt kommentárt hozzá, a múlt századnak az egyik nagy teológusa. És azért mondtam, hogy történelmet alakított ez a levél, mert például Augustinus megtérése ehhez a levélhez kapcsolódik. A levélnek a 13. fejezetéből a 13. vers ragadta őt meg, és ez volt az, ami őt megfordította, elindította. Márpedig Augustinus személyisége, azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy azért az európai történelmet mindenképpen meghatározza az eszmeisége. De elmondhatjuk, még ennél nagyobb súlya is van ennek a levélnek. Luther Márton életében is hatalmas változást hozott ez a levél. Először 1513-ban ennek a levélnek a nyomán nyert békességet az Istennel. Luther rengeteget vívódott önmagával, bántotta a lelkiismeret, nem találta a nyugalmat, és amikor a levél első fejezet 16.-17. versét megértette, amit remélem, hogy ma este eljutunk idáig, és mi is megérthetünk, akkor ennek a megértésnek a nyomán békesség költözött Luther szívébe. Megtalált egy olyan kincset, amit utána nem engedett el, és 1515-ben, amikor Wittenbergben az egyetemen tanított, akkor a római levelet tanította. És azok a gondolatok, amik aztán a reformáció kapcsán megjelennek, azok a gondolatok ekkor érlelődnek meg Lutherben. 1515-ben tanítja ezt a levelet, és ekkor nyílik ki előtte úgy az evangélium, és nyílik meg úgy a Szentírás, ami aztán vitathatatlan hatással van a reformáció történelmére is. Én egy néhány sort szeretnék olvasni Luthertől, aki a Szentírás könyveihez, ugye ő fordította német nyelvre a Bibliát, a Szentírás könyveihez előszókat írt, amivel ajánlotta az egyes iratokat, és ebből szeretnék két kis részletet olvasni, hogy hogyan viszonyult ő a római levélhez. Ezt írja, hát ebben a kiadásban, az előszók kiadásban a 128. oldalról és a 142. oldalról idézek, ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, avagy kellő figyelemmel olvasni, és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál szamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. És aztán, amikor leírja, hogy mikről szól a levél egy hosszasabb bevezetéssel, talán a leghosszabb bevezetést írja ehhez a levélhez, akkor a végén így összegzi. Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy keresztény embernek tudnia kell a törvény, az evangélium, a bűn, a büntetés, a hit, az igazság, Krisztus, Isten, a jó cselekedetek, a szeretet, a reménység és a kereszt értelmét. S azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, az szerint, hogy jámborok vagy bűnösök, erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségeke, s ugyanígy önmagunkkal szemben. Mindez pedig olyan erősen megtámogatja az írásokkal, a maga és a próféták példájával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. És úgy tűnik azért, mintha Szent Pál e levélben a teljes keresztény és evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna foglalni, bejáratot készítvén az Új Testamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki ezt a levelet szívébe véste, az Új Testamentum minden erejét és fényességét magáinak mondhatja. Ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen, és folyvást gyakorolja magát benne. Mindehez Isten adja a kegyelmét. Ezzel magának a levélnek a jelentőségéről nem szeretnék többet szólni. Én talán annyit hadd javasoljak mindenkinek, a következő alkalomra meg fogjuk szervezni azt is, hogy legyenek itt bibliák, hogyha valaki szeretné nyomon követni, akkor kézbe adhatjuk, és megteheti ezt. Sajnos mostanra nem sikerült ez, úgyhogy ez a következő alkalomtól lesz. De hadd javasoljam mindenkinek azt, hogy követve ezt a kis meghívót, feltüntettük minden alkalommal, hogy mely szakaszról lesz szó, hogy az előadás előtt is és után is olvassuk el néhányszor ezeket a szakaszokat, hogy személyesen átgondolhassuk, és a kérdéseinket megfogalmazhassuk, és közelebb juthassunk a szöveghez. A levél bevezetéseként szeretnék szólni egyrészt arról, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a levél, illetve arról, hogy akiknek címezte ezt a levelet Pál apostol, a római gyülekezet hogyan keletkezett, és mit tudhatunk róluk. A levélnek a keletkezési időpontja időszámításunk szerint 57-58 fordulójára tehető. A levelet Pál apostol Korintusból írta. Pál apostolnak 3 misszióútja volt, ez a 3. misszióútja volt, annak is az utolsó időszaka, és Pál apostol azt tervezte, ahogy a római levél 15. fejezetében ezt olvashatjuk, és mindjárt fel is fogom olvasni ezt a szakaszt, azt tervezte Pál apostol, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, elviszi a korintusi gyülekezet és hát más akhája vidéki gyülekezeteknek az adományait, segítségét a jeruzsálemi szükségben levők számára, és miután ezt elintézte, és van egy bizonyos problémás kérdés, amit rendeznie kell a jeruzsálemi gyülekezetben, mert nem nagyon fogadták el az ő tevékenységét, és előítélettel tekintettek rá. De miután ezt megtette, azután, mivel ő azt értette meg, hogy befejezte az evangélium szolgálatát ezen a vidéken, azt tervezte, hogy elmegy Hispániába. Sajnos nincs nagy térképem, úgyhogy nem nagyon fogjuk látni, de hogyha valakinek van térképe erről a vidékről, akkor azt mondja itt Pál apostol ebben a szakaszban, a 15. fejezetben, a 18. verstől, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett már Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel már nincs helyem a tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, amikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ő Jeruzsálemtől fogva, ugye a földközi tengernek a keleti részénél van, Palesztina területén, Jeruzsálemtől fogva Illíriáig betöltötte az evangéliumot, ez pedig a görög félszigetnek az északi területe. Ezt a területet Kis-Ázsia területét Jeruzsálemtől fogva idáig betöltötte az evangéliummal, a 3 misszióút alatt gyülekezeteket alapított. Ezek a gyülekezetek, ezek élnek, tevékenykednek, növekednek az Isten ismeretében, és mivel Pál apostol a maga szolgálatát úgy értette meg, hogy neki nem az a feladata, hogy olyan helyeken hirdesse az evangéliumot, ahol már vannak hívők, ahol már képviselik az Isten beszédét, hanem olyan helyekre menjen, ahova még nem jutott el az evangélium, és mivel úgy látta, hogy ő itt már elvégezte a maga munkáját, föltörte a talajt, hogy így mondjam, behatolt ezekre a területekre, azt tervezte, hogy ő most elmegy Spanyolországba, elmegy Hispániába. De nem akart egyedül elmenni Hispániába. Azt tervezte, hogy átutazik Rómán, és a római gyülekezetet megnyeri ahhoz, hogy együtt működjenek vele, mint a legnyugatabbi gyülekezet, együtt működjenek vele a hispániai misszió munkájában, a spanyolországi evangélium hirdetésben, és ennek a levélnek ez az oka, hogy keletkezett. Pál apostol már régóta készült eljutni Rómába, sokszor szeretett volna elmenni, és sokszor nem sikerült. Ennek a levélnek a megírása után sem sikerült rögtön, mert Jeruzsálemben nem úgy alakultak az események, ahogyan ő tervezte, ahogyan szerette volna. Jeruzsálemben fogságba kerül, 58-tól 61-ig fogságban van, 61-ben átszállítják Rómába, és ott raboskodik tovább 63-ig. Tehát Pál apostol terve, ez a terve, amit ő maga elé tűzött, ez valószínűleg nem valósult meg. Biztosan én nem merem állítani, hogy nem jutott el Hispániába, de az én ismereteim szerint nem jutott el Hispániába Pál apostol. Viszont a levelet magát, amikor megírja, azzal a céllal írja meg, hogy előkészítse ezt az utat. Előkészítse az utat, és megnyerje a római gyülekezetet a vele való együttmunkálkodásra. És ezt a levelet egyrészt azért kellett megírnia, hogy amikor evangélium hirdetésre mennek, akkor tisztán lássák a munkatársai, akik vele együtt fognak dolgozni a reménysége szerint, tisztán lássák, hogy mi az az evangélium, amit hirdetni fognak. Mi az az evangélium, amit át akarnak adni az embereknek. Ezért szól a levélnek egy nagyon nagy része kifejtő módon az evangéliumról, a hitből való megigazulás gondolatáról. De van egy másik dolog is. És itt majd egy kicsit a római gyülekezetről szólnom kell. A római gyülekezetben vannak bizonyos feszültségek. Ennek a történelmi okairól mindjárt szólok, de minden esetre Pál apostol tud egy nagyon nagy törvényszerűséget. Egymással konfliktusban levő emberek nem tudnak evangéliumot hirdetni. Ahhoz, hogy a gyülekezet hatékonyan tudjon vele együtt dolgozni Hispániában, ahhoz rendezni kell azokat a vitás kérdéseket, rendezni kell azt a helytelen viszonyulást, ami a gyülekezetben van. És ennek a levélnek ez is a célja. Patvarkodó emberekkel nem tud együtt dolgozni az evangélium hirdetésében, ahhoz először az evangéliumnak békességet kell teremteni az emberi kapcsolatokban, az egymáshoz való viszonyban. Márpedig ő nem akar egyedül dolgozni Hispániában, neki szüksége van a gyülekezet jelenlétére, támogatására, segítségére, nem egyszerűen anyagi segítségre, sátorkészítő emberként el tudta tartani magát, hanem arra a lelki támogatásra, hogy hívő testvérekkel együtt megy, és együtt imádkoznak, és együtt munkálkodnak az evangéliumért. A levél keletkezésének tehát ez a mindenek előtti oka, hogy szeretné megnyerni a gyülekezetet az együtt munkálkodásra a hispániai evangélium hirdetéshez, ehhez viszont érteniük kell az evangéliumot, látni kell azt a csodálatos evangéliumot, amit az Isten adott, és ennek az evangéliumnak a saját életükben békesség gyümölcsét kell, hogy teremje, meg kell, hogy változzon az egymáshoz való viszony is. Mi az, ami a római gyülekezetben problémát okozott? A római gyülekezet alapításáról nem sok konkrétumot tudunk. Egy biztos tény, hogy 58-ban már létezett, hiszen Pál apostol levelet írt nekik. Tehát ez nem vitás, hogy nem Pál apostol alapította, és nem vitás, hogy létezett ekkor már a gyülekezet. A legvalószínűbb az a feltevés, hogy ezt a gyülekezetet olyan zsidó emberek alkották, alapították, akik eljártak a jeruzsálemi ünnepekre, ceremoniális ünnepekre, és akik, mikor Jeruzsálemben jártak, találkoztak Jézus Krisztussal, találkoztak az evangélium üzenetével, és megragadta őket. A gyülekezetet tehát minden bizonnyal zsidó keresztények hozták létre, miközben fáradozni kezdtek a Rómában élő emberekért, és pogány keresztények is lettek, megtértek emberek. Tessék inni. Tessék csak. Nem, tessék csak. Azonban ezt Suetoniustól tudjuk, aki az első század végén írt, és a következőt jegyezte fel. Rómában időszámításunk szerint 49-ben született egy rendelet Claudius császártól, méghozzá azért, mert azt írja, hogy egy Krisztus nevű ember izgatása miatt hevesen zavargó zsidókat kiűzte Rómából Claudius. Nem merném biztosan állítani, hogy ez a bizonyos Krisztus nevű ember, ez maga Jézus Krisztus volt, és az evangélium üzenete volt. De hogyha az apostolok cselekedeteit nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony Jézus neve kapcsán meghasonlás jött létre a zsidók között, minden helyen, ahol az evangélium megjelent. Minden helyen válaszút elé állította a zsidókat ez a tény, hogy Jézus személye, messiási fellépése, és ezért el lehet képzelni azt, hogy a római zsinagóga és a Rómában élő zsidó keresztények között konfliktus helyzet alakult ki. Versengés volt a Jézus körüli tanítás miatt, és hát Claudius császár ezt egy egyszerű módon gondolta megoldani, akkor az összes zsidót ki kell tiltani Rómából. Tehát, hogy így mondjam, a gyülekezetnek az alapító rétege, a gyülekezetnek az a tagsága, akik addig a vezető szerepet vitték, akik az evangéliumot elhozták Rómába, őket kitiltotta Claudius császár 49-ben, és majd csak 54-ben engedi vissza Néró császár őket, tehát 49-től 54-ig a római keresztény gyülekezet csak pogány keresztényekből állt, római állampolgárokból állt, akik ott maradhattak Rómában, 54 után pedig visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. Különben ez az oka annak, hogy bár Pál nem járt Rómában, mégis ennek a levélnek a végén találjuk a legtöbb személyes üdvözletet. Mert Pál apostol nagyon sok zsidó keresztény emberrel találkozott Kis-Ázsiában 49 után, a legközvetlenebb munkatársaival is így találkozott, Akvilával és Priscillával, őket is kitiltották Rómából, el kellett hagyniuk Rómát, és így találkoztak össze az apostollal. 54-ben visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. A keresztény kor kezdetén eleve volt egy konfliktus helyzet a zsidók és a pogány keresztények között, a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Ez kétoldalú dolog volt. A zsidó keresztények hozták magukkal azt a tipikus, hagyományos zsidó gondolkozást, amellyel Jézus Krisztusnak a saját tanítványai körében nagyon sokat kellett küzdeni. Ha csak arra gondolunk, az apostolok cselekedeteit olvasva, hogy Péter apostollal hogy kellett küzdeni az Istennek azért, hogy szóba álljon majd Kornélius századossal, látomást kellett megmutatni háromszor, és meg kellett utána külön kinyilatkoztatással erősíteni, hogy most jönnek emberek, de te ne félj elmenni velük. És ha arra gondolunk, hogy Péter apostol tanukat vitt magával, hogy amikor majd megtámadják őt emiatt, hogy pogány emberhez ment be beszélgetni, akkor legyenek, akik tanúskodnak róla, hogy milyen háttéren és hogyan tette ezt, akkor megértjük azt, hogy eleve volt egy konfliktus helyzet. Általában a zsidó gondolkozást nagyon jellemezte azt, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Jellemezte azt, hogy nekünk jár az üdvösség. Hogy ez nekünk a születési jognál fogva jár. Hát ez a magatartás önmagában eléggé ellenszenvessé tud válni egy olyan ember számára, akivel azt éreztetik, hogy ő csak másodrendű ember. Hogy körülbelül az a kép élt, hogy majd mi boldogan fogunk az Isten országában együtt enni, a pogányok meg kint fognak, a nyálukat sorgatják és nézik vágyakozva, de hát mi vagyunk az Isten kiválasztott népe. Ez volt az egyik oldal, ez alapvetően ott volt az őskeresztény korban, mint probléma, hogy ezt a kiválasztottság tudatot, ezt a büszkeséget sikerül-e levetkőzni, sikerül-e meglátni azt, hogy az Isten előtt minden ember egyformán kedves, minden ember egyformán fontos, és nincsen személyválogatás az Isten előtt. Ez az a kérdés, ami a római levélen végigvonul, hogy a zsidó és a pogány az Isten előtt egy. Nincsen személyválogatás köztük. Van eltérés abban, hogy milyen ismerettel rendelkeznek, de nincsen eltérés abban, amilyen helyzetben vannak, és nincsen eltérés abban, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, hogy az Isten mindegyiket befogadja, és mindegyikhez szeretettel viszonyul. A pogányokban pedig ez a magatartás ellenállást váltott ki, és voltak, akik hajlamosak voltak azt megfogalmazni, hogy ti elvetettétek a Krisztust. Hát az lejárt a kiválasztottságotok. Ez pedig a másik oldal. Most ez viszont a római gyülekezetben, amelyet zsidó keresztények alapítottak, akiket aztán kitiltottak. Közben a pogány keresztények nyilván tovább erősödtek, megerősödtek, tovább kellett vinni a gyülekezeti életet. Most visszatér az a réteg, amely korábban vezető szerepet töltött be. Ismerjük az emberi természetet? Tudjuk, hogy mi következik ebből? Hát ezért kell szóljon Pál apostol ebben a levélben erről a kérdésről, mert ez a helyzet felerősítette azt az egyébként is meglevő konfliktust, ami minden keresztény gyülekezetben, ahol zsidók és pogányok együtt voltak, kérdés volt, a római gyülekezetben történelmi háttér miatt ez különösen éles kérdéssé válik. Ez a kérdés tehát áthatja a levelet, és ezt a konfliktus helyzetet, hogy a zsidók hogyan tekintsenek a pogányokra, hogy a pogányok hogyan tekintsenek a zsidókra. Ezt a kérdést, ezt ki kellett tisztázni ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak majd a hispániai evangélium hirdetésben. Nos, tehát a levél keletkezéséről, a római gyülekezet keletkezéséről is szóltam. Térjünk akkor most rá a levél megismerésére, és mielőtt az első 15 verset elolvasnám, azelőtt a levélnek a fő részeit hadd mondjam el, hogy hogyan is fog kinézni. Ugye a bevezetés az egy antik levélforma lesz, az első 15 vers a levélnek a bevezetése, ebből az első 7 vers maga a címzés. Utána a 16. verstől Pál apostol felcsillantja, megmutatja az evangélium értékét a 16. 17. versben, és utána egy módszeres kifejtéssel elkezdi végigvezetni a gondolatmenetet. Először arra tér rá, hogy na de kinek van szüksége erre, kinek van szüksége az evangéliumra. Utána arra mutat rá, hogy az evangélium alapja Jézus Krisztus áldozata. Utána arra mutat rá, hogy ennek mi az eredménye, hogyha valaki ezt személyes hittel megragadja. És utána rátér arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, a 6. fejezettől kezd el erről beszélni, hogy az ember akaratára van szükség, aztán a 7. fejezetben rámutat arra, hogy az akarat nem elég, ennél még többre van szükség, és a 8. fejezetben rámutat arra, hogy mi az a több, amit az Isten felkínál minden embernek. Ezután rátér a 2. nagy témára az apostol, amit az isteni előrerendelésként nevezhetünk meg, a predesztináció gondolatmenetére, de nem egyszerűen csak a predesztinációról szól, mert erről gyakorlatilag a 8. fejezet 28. versétől a fejezet végéig szól. Utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig, és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről eddig szó volt, ez a gyakorlatban hogyan működik, mit jelent a gyakorlatra alkalmazva egy gyülekezeti életben, az emberekhez való viszonyban, az államhoz való viszonyban és konfliktus helyzetekben. Ez tart a 15. fejezet 13. verséig, és akkor a 15. fejezet 14. versétől rátér a befejezésre. Tehát így 5 nagy részre oszthatjuk ezt a levelet. A bevezetés, az első fő téma a hitáltali megigazulás, a 2. fő téma a predesztináció és a zsidó-pogány kérdés, a 3. fő téma a gyakorlati kereszténység kérdése, és végül a befejezés következik a levél végén. Akkor most elolvasnám a levélnek a bevezetését, és ha valakinél Biblia van, akkor a római levél első fejezetének az első 15 versét figyeljük meg most. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, amelyet előre megígért az ő prófétái által a Szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyítatott a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai, mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fia evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Gyakran elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez tehát a levél bevezetése és témafelütése, és hát hogyha szakaszokra szeretnénk osztani, akkor az első 7 vers az antik levél formának a követelményeit hordozza. Pál apostolt megnevezi, mint feladó, megnevezi a címzetteket a 7. versben a római gyülekezetet, és a köszöntésben, ugye köszönti a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség az Istentől. De olyan különleges dolog az, hogy Pál apostol egy címzést, egy levél címzést hogyan tud evangélium hirdetéssé alakulni. Azt fogjuk látni ebben, hogy az evangéliumot, amit ő kifejt, a levél összes témáját, mint egy belezsúfolja ebbe a köszöntésbe. Minden egyes témát, ami a levélben felmerül, ezt érinti az apostol ebben a köszöntésben. Utána a 8. verstől a 10. versig az imádságáról, a hálaadás hangzik fel, és egy imádkozásáról szól. A 11. verstől pedig a 15. versig megmutatja azt, hogy ő hogyan viszonyul a római gyülekezethez, mennyire vágyakozik arra, hogy találkozzanak egymással. A 16. 17. versben pedig összefoglalja, hogy mit kínál fel az evangélium az ember számára. Nézzük akkor ezeket a szakaszokat. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Ugye ez a feladó, Pál apostol, de magát Jézus Krisztus szolgájaként nevezi meg. Ez a szolga szó nem adja vissza a magyarban azt az átlagos ember számára negatív gondolatot, ami a görög szövegben van. Itt egy olyan kifejezés van, amit így is fordíthatnánk, hogy rabszolga. Egy rabszolgatartó társadalomban Pál apostol magát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be. Jézus Krisztus szolgájaként mutatja be. Vagyis azt mondja, hogy őt az Isten úgy szólította meg és úgy érintette meg, hogy innentől kezdve ő rabszolgájaként tekint önmagára. Az Isten rabszolgája, aki mindenben engedelmeskedni akar az Istennek. Számára ez nem megalázó, számára ez nem valami kényszerhelyzet, hanem őt úgy lenyűgözte az Isten személye, hogy ő nem tud mást mondani, mint hogy az Isten tekintélyét elismeri a maga élete fölött, és ő szolgálja az Istennek, akit az Isten viszont elhívott, kiválasztott, és ezzel utal arra a bibliai történetre, amit apostolok cselekedetében olvashatunk, hogy az Isten egyrészt megszólította a megtérésekor az apostolt, és már akkor azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére elválasztotta, hogy mind a zsidók között, mind a pogányok között hirdesse az evangéliumot. Ezt a 9. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedetében. De utána leírja az apostolok cselekedete az első misszióútnak az indulását is. Az apostolok cselekedete 13. fejezetében leírja azt, hogy az antiókiai gyülekezetben hirdette Pál apostol az evangéliumot, és az antiókiai gyülekezetben hívta le az Isten arra, ismertette fel a gyülekezettel és minnyájukkal, hogy az Isten kiválasztotta az apostolt, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, menjen és újabb területeken szólaltassa meg az evangéliumot. Az Isten választotta el Pál apostolt az evangélium hirdetésére, és a 2. verstől rátér arra, hogy mit jelent számára az evangélium. Figyeljük meg, hogy innentől végig az evangéliumról fog beszélni, a 7. versig. Amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is a Jézus Krisztusnak elhívottai. Ezt mind az evangéliumról mondja. Az első dolog, amit elmond az evangéliumról, hogy ezt az Isten előre megígért az ő prófétái által. Itt hadd mondjam el azt, hogy ez az eleve szó, mondhatnánk így is, hogy eleve javítsuk ki előrére. Az eleve szó egy kicsit más jelentéstartalmat hordoz számunkra, mint az előre szó. Nem mondom, hogy semmi köze nincs egymáshoz, de én azt hiszem, hogy félreviszi az ember gondolkozását. Ezért, ha ezt látjuk a római levélben, azt tudhatjuk, hogy az eleve szó mögött az eredeti görög szövegben a pro igekötő van, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre. Előre megígérte az Isten a prófétai írásokban az evangéliumot. Az az evangélium, amit Pál apostol hirdet, az nem valami hitújítás. Az nem valamiféle új tan, amivel ő most megháborítja a jól bejáratott hitéletet a zsidók körében. Ez az evangélium, az az evangélium, amit az ószövetségi prófétákon keresztül az Isten meghirdetett. Talán lehet kapni itt kinn a pultnál ószövetségi messiási proféciákról szóló kazettákat, ha nem, akkor megrendelni lehet. Csodálatos tanulmány ez is a Bibliában, hogy mi mindent lehetett tudni Jézus Krisztus életéről az ószövetségi proféciák segítségével. Pál apostol ezzel az egy mondattal el akarja hárítani mindazokat a vádakat, amelyek arra irányulnak, hogy ő valamiféle hitújítóként lép fel, vagy hogy ő valami olyan dologról szól, amivel szemben hát legalábbis gyanakodni kell, vagy elővigyázattal kell lenni, mert erről nem tudtak a mi atyáink. Pál azt mondja, hogy ezt az Isten előre megígérte a prófétai írásokban. Nem egy új dolog az, amit ő hirdet, ezt meg lehet ismerni, utána lehet járni, le lehet ellenőrizni. Az evangélium Jézus Krisztusról szól. Az evangélium közepe, lényege Jézus Krisztus személye, ezért ezzel folytatja az apostol az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki az Isten fiának bizonyult ugyanakkor a Szentlélek által a halálból való feltámadás nyomán, a mi Urunk Jézus Krisztus felől. Jézus Krisztusról szól az evangélium, az ő személyétől nem lehet külön választani a jó hírt. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, császári feliratokat, üzeneteket neveztek így ebben a korban, de lefoglalt fogalommá vált. Az Isten üzenete, jó híre az ember számára nem választható külön Jézus személyétől, és Jézus személyéről két nagyon fontos dolgot mond el, vagy három nagyon fontos dolgot mond el itt az apostol. Az első dolog, amit elmond, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint. Itt a görög szöveg egy mindannyiunk számára érthető kifejezést használ, annyira drasztikusan fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus személyében velünk volt az Isten emberi testben, emberként megjelent, emberként élt közöttünk, és ezért elmondhatjuk, hogy ő mindazokat át tudja érezni, azokat a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, amiken mi keresztül megyünk. Mert ő is emberből volt, hogy így fogalmazzak, ő is emberként, emberi természetet örökölve Máriától élt ezen a földön. Így mondja a görög szövege, ez a kifejezés van itt, ex spermatos dauid. Halljuk a szót, ugye? Sperma. Az átörökítő anyagra utal az apostol, hogy Jézus Krisztus nem csak külső emberi alakban jelent meg az emberek előtt. Ő nem egy színjátékot végzett, hogy őt az emberi nyomorúságok belülről nem érintették meg, nem kellett küzdeni, csak éppen emberi testben volt itt köztünk külső alakban megjelenve, hanem azt mondja, hogy Jézus örökölte az emberi természetet Máriától. Ez az egyik oldalon. Erre a gondolatra a római levélben a 8. fejezetben fog visszatérni az apostol, ahol amikor eljutunk oda, látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a ténynek, hogy Jézus Krisztus valóságosan emberré lett közöttünk, hogy Jézus Krisztus örökölte az emberi örökséget Mária vonalán. Másik oldalon viszont rögtön megszólal az a kettősség, hogy az a gyermek, aki születni fog, ahogy Lukács evangéliuma fogalmazza, szentnek neveztetik, az Isten fiának hivatik. Hiszen a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Jézus Krisztus hatalmas bizonyíték van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Krisztus halálból való feltámadása több mindent igazol az ember előtt, és az egyik bizonyíték, hogy az, amit ő önmagáról állított, hogy ő az Istentől jött, hogy ő az Isten fia, a szónak egy különleges értelmében, a római levélben szintén szerepel ez a gondolat, hogy mi a különbség az ember Isten fiúsága és Jézus Krisztus Isten fiúsága között. A 9. fejezetben, ha jól emlékszem, az 5. versben van a hűjoteszi a kifejezés a görögben, ami azt jelenti, hogy adoptálás. A különbség a két csoport között, Jézus Krisztus és az ember között, vagy más teremtmények között, az, mint a természetes leszármazott és az adoptált gyermek között. Mi az Isten teremtményei vagyunk, és az Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus Krisztus pedig az Isten egyszülött fia. Aki megszületett, az maga isteni természettel rendelkező lény, ahogyan én rendelkezem az én szüleim természetével. mert hogy az Istentől született Jézus Krisztus. Ő ezt állította magáról következetesen, ezért meg akarták kövezni következetesen, az Isten pedig hatalmasan bizonyítékot adott arra, hogy amit Jézus állított, az volt ez igaz. Ő valóban az Isten fia. Ő valóban isteni személy volt ezen a földön. Az evangéliumban tehát rögtön ez a kettősség jelenik meg, hogy az Isten összekötötte a mennyet és a földet. Ő isteni személy, de ember. Hús, vér, valóságos ember. Az ő személyében az ember és az Isten egy személyben találkozott össze. Én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia ezt nagyon határozottan mondja ki. Határozottan mondja ki, hogy abban találjuk a megoldást, abban a kapcsolódásban, ami Jézus életében létrejött. Ahogyan összekapcsolódott Krisztus életében az isteni és az emberi, ugyanez ismétlődik meg minden ember életében, és ebben van a megoldás az ember számára. Ezután még egy dologra utal, mégpedig arra, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus halála által vettük a kegyelmet. Az 5. verset így olvassuk, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért. Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet, a bűnrendezés gondolata merül itt fel, erről a kérdésről majd a 3. fejezet 24. versétől a 27. verséig olvasunk egészen részletesen, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, és mi ennek a halálnak és feltámadásnak a nyomán nyertünk kegyelmet az Istentől. Amit ki szeretnék emelni, az nagyon érdekes, hogy Pál apostol a kegyelmet összekapcsolja az apostolsággal. Mi Jézus Krisztus által nem csak kegyelmet nyerünk, hanem apostolságot nyerünk, így is megfogalmazhatnánk, hogy minden kegyelem mellé jár egy apostolság is. Aki kegyelmet vesz, nyer az Istentől, vagyis az az ember, aki átéli azt, hogy nincs emberi megoldás. És az Isten hozott megoldást. Aki átéli azt, hogy mi nem érdemeljük meg ezt a megoldást, hogy ez az Isten jó indulatán múlik, hogy ez kegyelemből van, és nem érdemek szerint van. Aki elnyeri azt a békességet, ami ezzel együtt jár, az az ember nem tudja elhallgatni az evangéliumot. Azt az embert szétfeszíti belülről az a vágy, hogy továbbadja azt az örömhírt, amit megtalált. Ezért a kegyelem mellé mindig apostolság jár. Az apostol szó az egyszerűen annyit jelent, hogy követ küldött. Azt az embert, akit az isteni kegyelem megszólított, abban a pillanatban az isteni kegyelem követté és küldötté formál, hogy mondja el másoknak az örömhírt, mondja el másoknak a megoldást. Követe és küldötte nem lehet az ember az Istennek a kegyelem nélkül. Különben mit hirdet? Elmondani azt az embereknek, hogy nagy bajban vagyunk? Sovány vigasz számomra. Erről minden gondolkozó ember tud, nem? Erről mindenki, aki nem dugja homokba a fejét, tud, hogy nagyon nagy bajban van. Na de ennél többre van szükségünk. Köszönöm, hogyha a diagnózist felállítják rólam, csak a megoldást nem mondják meg. Kegyelem nélkül nem lehet követe és küldette az ember az Istennek. De aki kegyelmet vett, az nem tudja elhallgatni a kegyelmet, hanem követévé, küldöttjévé válik az Istennek. Oda-vissza dolog. Aki kegyelmet vett, az követté válik. Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett. Ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, egyszerűbben fordítva a hitben való engedelmességért. És itt hadd hívjam fel a figyelmet egy keretre, amely keretezi az egész római levelet. A 16. fejezet 26. versében ugyanezt a megfogalmazást, szó szerint ugyanezt a gondolatot találjuk az utolsó előtti versében a levélnek. Én ahhoz, hogy a szöveg összefüggésből ne ragadjam ki, ezt a 25. verstől olvasom a levél végéig, de majd kiemelem ezt a részletet. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatva, az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Azt mondja az apostol, hogy a hitben való engedelmesség véget adta az Isten az evangéliumot. Ezzel kezdi a levelet, és ezzel fejezi be a levelet. Miért? Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggés van emögött, azért, mert a Biblia tanítása az, hogy az ember életében az alapvető probléma az, hogy kiesett abból az összefüggés rendszerből, abból a teremtettségi rendből, ahol be tudja tölteni az élete a maga funkcióját, a maga rendeltetését. Az ember engedetlenné vált az Isten beszéde, az Isten törvényei iránt, nem fogadja el az élet koordinátái törvényeit, és ennek köszönheti a nyomorúságát a Földön. Minden bajnak, minden betegségnek, minden nyomornak a végső gyökere erre az engedetlenségre, az isteni rendből való kiesésre vezethető vissza. Lehet nagyon logikus a mi életünk, de az alapoknál baj van. És ezért csak az a megoldás, amelyik nem csak a következményeket hárítja el az életben. Mert ha a gyökér nem kerül a helyére, akkor újra termeljük a problémát. Akkor hiába nyernénk mi most örök életet, elég borzalmas lenne örök életet élni így, nem? És most kivonom a betegséget, kivonom a világban levő nyomorúságot és bajt, és csak az egymáshoz való viszonyra gondolok. Csak arra gondolok, hogy egymással hogyan bánunk. Hát én nem szeretnék örök életet élni így. Nekem a saját életemben épp eleget bántottam másokat, nekem ennyi elég volt. A gyökér kell, hogy megváltozzon. A gyökér kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy a következmények elhárítása áldás legyen az ember számára. Ezért az evangéliumnak, és hadd fogalmazzak így, ennek a levélnek, amit mi szeretnénk tanulmányozni. Csak akkor van értelme az ember életében, ha elvezeti odáig az embert, hogy hit által, mert magától nem tud az ember, de hit által visszakerül a helyére. Visszakerül oda, hogy engedelmeskedik az Istennek. Lehet gyönyörködni ebben a levélben, lehet csodálatos logikát találni, zárt gondolatmenetet találunk ebben a levélben. Semmi értelme nem lesz számunkra. Semmi haszna nem lesz számunkra, hogyha ezt a levelet megismerjük, és ugyanolyanok maradunk. Akkor van értelme ennek a levélnek, akkor van értelme ezt tanulmányozni, ezzel foglalkozni, ha a végeredmény elvezet oda, hogy a mi életünk gyökér problémája, az Istennel szembeni lázadás, az Istennel szembeni engedetlenség megváltozik, és hitáltal engedelmesekké válunk. Ez a levél azért íródott, hogy mindenki, aki akarja, megértse ennek a folyamatát, és járni tudjon ezen az úton. De hiába értem meg a folyamatot is. Hiába tudom elmondani, hogy hogyan lehet végigmenni, ha én magam nem élem meg. Ha én magam nem járok végig rajta. Az Isten soha nem öncélúan adja az evangéliumot. Az Istennek mindig az a célja, hogy helyreállítsa az embert, helyére tegye az embert. Hit által engedelmessé tegye az embert az Isten iránt. Tehát ez a célja az apostolnak, ezzel keretezi be a levelet, mintegy ezzel indítja a levélolvasóit, és ide vezeti el a levélolvasóit. Mindennek akkor volt értelme, ha hit által megváltozott az Istenhez való viszonyunk, megváltozott az emberekhez való viszonyunk, megváltozott az élet törvényeihez való viszonyunk. Akkor volt értelme. Ha ez nem történt meg, akkor tudhatom, hogy van megoldás, de nekem nincs megoldás. Az én számomra nem oldódik meg ez a probléma. Tehát aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért, ugye itt már megjelenik a zsidó pogány kérdés, ezt az evangéliumot, a megoldást mindenkinek felkínálja az Isten, minden nép számára. A Bibliában a pogány szó az nem olyan pejoratív értelmű, mint a mi gondolkozásunkban. Hát nem akarom részletezni, hogy mit jelent ez a mi gondolkozásunk szerint, a hitetlen gyaur gondolata. A Bibliában a pogány szót azt valahogy így lehetne visszaadni, egyébként itt a népek kifejezés van, az etnosz kifejezés van a görögben. Azok a népek, amelyeket az Isten nem hívott el úgy, mint a zsidó népet, hogy képviseljék őt ezen a földön, hanem akikhez küldi a zsidó népet, hogy őt képviseljék közöttük, de akik szintén az Isten gyermekei, az Isten népei és teremtményei, csak éppen a kinyilatkoztatást nem ismerők. Tehát amikor pogány szót fogjuk olvasni a levélben, akkor próbáljuk meg kivonni ebből azokat a pejoratív felhangokat, amik óhatatlanul ott vannak a lelkünkben, és próbáljuk meg egyszerűen így értelmezni, hogy azokról az emberekről szól, akik nem beleszülettek az Isten igényének a környezetébe, az Isten igének a megismerésébe, hogy így mondjam, nem az anyatejjel szívták magukba azt, hogy kicsoda az Isten, hanem később találkoztak az Isten üzenetével, és így fogadták el az ő személyét. Minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, vagy elhívottai, ezzel pedig már az előre rendelés gondolatára tér az apostol, ugyanis nagyon egyszerűen azt mondja a Biblia, és azt mondja ez a levél is, hogy ahhoz, hogy mi az Istent megtaláljuk, ahhoz először az Istennek kell keresnie bennünket. Nem a mi érdemünk az, hogy az Istent megtaláltuk, hanem az Isten dicsősége az, hogy nagy nehezen elvezetett minket oda, hogy szóba álljunk vele. Az Isten elhívottai, ez nem egy bizonytalan dolog, ez egy isteni rendelkezésen múlik. Az Isten előre elrendelte, hogy minden ember megkaphassa a meghívást, és lehetőséget kapjon az Istennek válaszolni erre a meghívásra. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, ugye itt a címzés, erről nem beszélnék bővebben, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Pál apostol itt két korabeli szót használ, címzésre vagy üdvözlésre használatos szót használ. Az egyik a görögség köréből származik, a másik a zsidóság köréből származik, de Pál apostol evangélium hirdetése nyomán új értelmet nyer mind a kettő. Kegyelem, charis a görög szövegben, az isteni jóindulat, irgalom és az ennek következtében az ember életében megjelenő öröm. Ez a gondolata ennek a szónak. Valahogy így lehetne visszaadni, isteni jóindulat és ezért öröm legyen bennetek. Az Isten irántatok való jóindulatából fakadó öröm legyen bennetek. És békesség, ez pedig a héber shalom köszöntésből származik, amivel arra utal, hogy az Isten megbékélni akar az emberrel, és béke közösséget akar létrehozni az emberi kapcsolatokban is. Pál apostolnál nem egyszerűen üdvözlő forma ez a kegyelem és a békesség, hanem az emberi életnek a két nagy szükséglete. Az Isten irántunk való szeretetének a megismeréséből fakadó örömre van szükségünk, és az Isten békességére van szükségünk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat, ahhoz, hogy igazán élhető legyen az élet számunkra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És ezután rátér Pál apostol arra, hogy hálát ad a római gyülekezetért, elmondja azt, amit más leveleiben is megemlít, hogy Pál apostol nagyon buzgó ima életet élt. Én sokszor csodálkozom azon, amit mond, hogy hány emberről mondja azt név szerint, hogy én az imádságaimban rólad megemlékezem, hány gyülekezetről mondja azt, hogy én minden imádságomban imádkozom értetek, hogy ti hűségesek legyetek és megálljatok. Pál apostol így viszonyult a keresztény közösségekhez. Időnként levelet írtak, találkoztak egymással, de minden nap imádkozott értük. Imádkozott személyekért, konkrét személyekért, és imádkozott konkrét gyülekezetekért. Mint aki tudja, hogy az Isten tudja a legtöbbet elvégezni az emberért, és ő neki a legfontosabb feladata, hogy az Isten áldását kérje, és az Isten vezetését kérje a szolgálatára. Mint ahogy a 9. vers ezt mondja, hogy mert a bizonyságom nékem az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaimban, mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Az a kifejezés, amit kiemelnék, ez a kis rész, hogy én az Istennek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában. Ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy én lelkesedéssel szolgálok az Istennek, hogy én olyan teljes szívből szolgálok az Istennek. Szép kép lenne ez is, mert ez önmagában szép, de ennél többet mond. Azt a kifejezést, ami itt van a görögben, valahogy így lehetne visszaadni, hogy akinek én a Szentlélek által megvilágosított lelkiismeretemen keresztül szolgálok. Nem egyszerűen a saját elképzeléseim szerint szolgálok, hanem az Istennek, az Isten akarata szerint szolgálok, amit azt tesz lehetővé, hogy Pál apostol a saját életéről azt vallotta, hogy én egyszerűen abban gyakoroltam magam végig az életemben, mondja az élete vége felé, hogy nekem botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten iránt és az emberek iránt. Pál apostol nem egyszerűen lelkiismeretes ember volt, hanem a lelkiismeretét alárendelte az Isten beszédének, az Isten lelke munkájának. És ezért ez a kifejezés, ami itt van, ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy ő lelkes volt, hogy ő teljes szívéből szolgált az evangéliumban, hanem azt a készséget fejezi ki, hogy ő kész volt az Isten akaratát szem előtt tartani a szolgálatában, kész volt az Istennek átadni a vezetés jogát az életében, és azt a munkát, amit ő végez, azt a szolgálatot, amit végez, azt nem a maga kútfeje szerint csinálja, végzi, hanem az Isten vezetésére hagyatkozva végzi. Hadd utaljak két bibliai párhuzamra, két bibliai gondolatra. János evangélium a 4. fejezetében Jézus Krisztus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett, akkor az asszony feltette egy örökzöld kérdést, ami mind a mai napig örökzöld kérdés. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell az Istent, a mi atyáink pedig azt mondják, hogy itt a Garizim hegyén van az a hely. Hát most akkor kinek van igaza? Jézus Krisztus azt mondta, egyrészt elmondta azt, hogy mi azt imádjuk, amit ismerünk, ti azt imádjátok, amit nem ismertek, de elmondta a legfontosabbat, hogy az Isten lélek, és szükség, hogy akik őt imádják lélekben és igazságban imádják, a Szentlélek vezetésével és valóság ismerettel, az igazság ismeretével szolgálják őt. Az Istennel összekapcsolódni az az ember tud, az Isten vezetése annak az embernek az életében tud megvalósulni, aki kész a lelki ismeretét alárendelni az Isten beszédének és az Isten lelke irányításának. Aki kész a lelki ismeretében helyet adni az isteni figyelmeztetéseknek, dorgálásoknak és késztetéseknek. Ennek az embernek az életét az Isten vezetni tudja. Jézus Krisztusról ugyanezt a kifejezést olvassuk. Márk evangélium azt hiszem 4. fejezetében, de lehet, hogy 2. fejezetében van ez a részlet. Amikor Jézushoz oda vittek egy gutaütött embert, de hát a tömegtől nem fértek oda, és ezért kibontották a ház tetejét. És úgy leengedték Jézus mellé, és Jézus rátekintett erre az emberre, 2. fejezet, Márk evangélium a 2. fejezetében van a történet, rátekintett erre az emberre, és látta, hogy ennek az embernek a legnagyobb szükséglete nem a testi gyógyulás, hanem ő gyötrik a bűneinek, az emléke, gyötrik a bűnei, és ezért bűnbocsánatra van szüksége. És Jézus rátekintett erre az emberre, és azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. És azt olvassuk ezen a ponton az evangéliumban, hogy voltak ott némely írástudók, teológusok, és rögtön elkezdtek okoskodni. Micsoda káromlás ez? Hogy mondhat ilyet? Hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát Isten káromló ez az ember. De azt mondja az evangélium, hogy ezt nem mondták ki. Hogy ők nem egymás között kezdték el ezt hangosan zúgolódni, hanem a szívükben kezdtek el így okoskodni. És azt mondja Márk evangéliuma, hogy Jézus pedig azonnal észrevette az ő lelkével, hogy magukban így okoskodnak. Itt ugyanez a kifejezés található, mint amit Pál apostol mond, hogy akinek én lelkem szerint szolgálok. Jézus nem azért tudta, hogy mit gondolnak ezek az emberek, mert ő isteni lényként, isteni tudással rendelkezett. Nem, Jézus azért tudhatta ezt, amiért Péter apostol tudhatta, hogy Anániás és Szafira mit tett. Mert az Isten lelke, aki a szíveket vizsgálja, megjelenthette neki, mert teljes közössége volt az Isten lelkével. Ez tehát, hogy az én lelkem arra a különleges egyedi kapcsolatra utal, ami a lelkiismeretes élet nyomán alakulhat ki az Istennel, amikor egy embernek úgy működik a lelkiismerete, hogy az Isten lelke személyes vezetést, személyes késztetéseket adhat, és ilyen módon vezetheti az életét. Az evangéliumban szolgálni csak így érdemes. Az evangéliumot hirdetni azok az emberek tudják eredményesen, akik nem a maguk útfeje szerint mondják azt, amire gondolják, hogy mondaniuk kell, hanem akik helyet adnak annak, hogy az Isten vezesse őket eközben. Erre utal Pál apostol gyakorlatait. Azt mondja tehát, hogy nekem bizonyságom az Isten. Az Isten látja az én ima életemet, látja az én életemet, akinek az ő vezetésével szolgálok, akinek én lelkem szerint az isteni lélek késztetése nyomán, személyes befogadás nyomán szolgálok, hogy én mennyire vágyakozom utánatok, és hogy én hogyan adok hálát, és hogyan könyörgök értetek, hogy vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem az Isten akaratából. Pál apostol, ha nagyon akarta volna, valószínűleg elmehetett volna Rómába. De ő az Isten akaratából akart elmenni. És mindez idáig, bár sokszor tervezte, de képes volt a terveivel szakítani, képes volt a tervein módosítani, elfogadta azt, hogy az Isten most erre nem nyitott utat. Most ebbe az irányba őt nem engedi. Olvassunk máshol is ilyen jelenséget az apostolok cselekedetében, hogy Pál apostol Kis-Ázsia belseje felé keletre akart haladni, az Isten lelke nem engedte. És egyszer csak éjszakai álomban megjelent egy görög ember, és azt mondta, hogy gyere át, és segíts nekünk. És nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy nem keletre, hanem nyugatra kell mennie. És akkor engedelmeskedett és elindult. A következő szakasz a 11. verstől a 15. versig számomra azért nagyon érdekes szakasz, mert egy kis bepillantást enged abba, hogy Pál hogyan gondolkozott a gyülekezetekkel való kapcsolatáról. Pál a nagyapostol hogyan viszonyul a testvéreihez, a többi gyülekezeti taghoz. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Az az érdekes, hogy Pál apostol arról beszél, hogy én vágyakozom arra, hogy eljussak hozzátok, és valami lelki ajándékot adjak nektek. Hogy közölhessek veletek a ti megszilárdításotokra, megerősítésetekre valami lelki ajándékot az Istentől. És ha folytatást tovább olvassuk, akkor ott rögtön megmutatja, hogy hogy is zajlik ez a folyamat az ő életükben. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, az enyém meg a tiétek által. Tehát miről van szó? Bocsánat, a tiétek meg az enyém által. Pont ez a lényeg. Arról van szó, hogy az apostol azt mondja, hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy én eljövök közétek, a nagy tanító, és elmondom nektek az evangéliumot, aztán elmegyek tőletek, hanem ez számomra arról szól, hogy én átadom nektek azt, amit az Istentől nyertem, amit az Istennel való közösségben tapasztaltam. Ennek eredményeképpen ti megerősödhettek, megszilárdultok az Isten követésében, de eközben én tőletek ajándékokat kapok, és így együtt buzdulunk fel az Isten iránti szeretetre, az Isten iránti odaadásra, és szó sincs arról, hogy csak ti épültök az én hitem által, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy én épülök a ti hitetek által, és a tiétek is épül az enyém által. Értjük a sorrendet? Tehát Pál egyáltalán nem úgy volt vele, hogy hát én vagyok a nagy tanító. A többieket meg semmibe vette. Hanem úgy tekintett rájuk, hogy az ő testvérei, akiken keresztül az Isten áldásokat ad neki. Akiknek a hit tapasztalatain keresztül, mikor megosztják vele, mikor együtt imádkoznak, mikor együtt gondolkoznak az evangéliumról, akkor ő legalább annyi áldást kap, mint a gyülekezet az ő tanítása által. És utána még egy dolgot mutat, hogy ezzel minden gyülekezetben így volt az apostol. Nem csak a római gyülekezetnek, amelynek a híre eljutott az egész birodalom területére, hanem minden gyülekezettel így volt. Ő így gondolkozott arról, hogy különböző gyülekezetekbe kerül, különböző helyekre kerül, hogy minden hely, minden újabb kihívás, minden újabb találkozás annak az alkalma, amikor az Isten lelki ajándékot fog neki adni. Mert egy újabb élethelyzetben, újabb körülmények között élheti át az Istennel szerzett tapasztalatként az Isten segítségét. Ezért minden élethelyzet, minden új körülmény, minden egyes újabb gyülekezet, újabb készséget, újabb alkalmasságot igényelt, és az Isten ezzel megajándékozta az apostolt. Neki a saját személyes hitélete szempontjából nem volt mindegy, hogy egyedül éli a hitéletét, vagy pedig épül a gyülekezetben való szolgálat által, a testvérei hite által, és azáltal, hogy különböző helyzetekbe kerül. Egy olyan helyzetbe kerül, ahol korábban még nem volt, amivel még eddig nem találkozott, és most ezt meg kell oldani. És az Istennek vezetnie kell közben. És az Isten ezen keresztül fejlesztette az apostol jellemét. Itt nem egyszerűen lelki ajándékokról van szó, képességekről van szó, arról is nyilván. De ennél többről van szó. Hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a legkülönbözőbb emberi kapcsolatokban megtanuljunk szeretni. Megtanuljuk egymást becsülni, tisztelni, elfogadni, és bízni az Isten munkájában, amit a másik emberben végez. Erről a jelenségről van szó. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem azért nem ment el eddig Rómába, mert ő lustálkodott. Nem azért nem ment el, mert vonakodott attól, hogy nehézségeket vállaljon. mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezett vagyok. Pál életét áthatotta egy bizonyos elkötelezettség, amire János apostol az első levelében, amiről János apostol az első levelében ír, vagy amiről az apostol a Római Levél 15. fejezetében az első 7 versben ír. Az az elkötelezettség, ami annak az embernek a szívében születik meg, aki átéli az Isten iránta való szeretetét. Amikor átélte azt, hogy az Isten fia hogyan szereti őt, hogy az Isten maga hogyan szereti őt. Amikor átélte, hogy őt a gyilkost, aki dűtől lihegve gyilkolni akarta az Isten gyermekeit. Őt a gyilkost az Isten megállította, megszólította, magához vezette, és nem elpusztította, hanem feladattal bízta meg. Amikor ezt átélte, amikor megértette az Isten ember iránti szeretetét, akkor egy olyan elkötelezettség jelent meg az életében, ami belülről való szorongató erő volt. Ezt a gondolatot a Korintusi 2. levél 5. fejezet 14. versében így fogalmazza meg az apostol, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztus szeretete az, ami szorongat bennünket arra, hogy mi másként járjunk, másként éljünk, másként gondolkozzunk. Ezért mondja azt, hogy én elkötelezett vagyok a görögök iránt is, a barbárok iránt is, a hit szempontjából bölcs zsidók iránt is, a hit szempontjából tudatlan pogányok iránt is, mert az Isten kegyelmét nyertem, és ezt a kegyelmet szeretném megosztani másokkal. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért beszél Pál apostol a szégyen gondolatáról? Hát mi szégyelni való van a Krisztus evangéliumában? Úgy gondolom, hogy ma ez a kérdés, ez jogos kérdés. Pál korában egy kicsit érthetőbb kérdés volt. Több szempontból is. Erről a kérdésről a Korintusi első levélben beszél, az első 2 fejezet egyikében, amikor arról beszél, hogy az evangélium hirdetés a zsidók számára botrány, a görögök számára meg bolondság. A zsidók megbotránkoznak azon, hogy az Isten eljött, az Isten fia, és áldozatul adta magát. A görögök merik, kinevetik ezt az egészet. Hát micsoda esztelen dolog, hát az Isten nem halhat meg. Szellemi szempontból nem volt túlzottan vonzó a kereszténység ebben a korban. Nem jelentett szellemi kihívást azok számára, akik nagyon forgatták az agyukat. De egy más szempontból sem volt túl vonzó. Olyan valakinek a rabszolgái voltak ők, olyan valakinek a szolgái voltak, akit a római hatalom, mint államellenes, államellen lázadó szemét halálra ítélt. Hát szép dicsőség, nem? Ráadásul, aki miatt börtönben volt már Pál, tehát itt egy börtöntöltelék hirdet evangéliumot. Nem tudom, érezzük a szégyennek a jogosságát? Egy olyan valakiről beszélni, akiről megtudják azt, hogy Poncius Pilátus halálra ítélte. Hogy a római hatalom, az állam, mint állam ellenes szemét kárhoztatta. A keresztre feszítés lehet, hogy nem a legfájdalmasabb halálnemek egyike, azóta lehet, hogy kitaláltak fájdalmasabbat is, de hogy a legmegalázóbb volt a római korban, ez vitathatatlan. Ha valakivel szemben a megvetést, a kárhoztatást ki akarták fejezni, akkor erre a legalkalmasabb módszer a keresztre feszítés volt. Pál apostol egy olyan szeméről hirdeti, hogy a megoldást hozta, akit keresztre feszítettek. És az, aki hirdeti, az börtönben volt emiatt. És Pál mégsem szégyelli. Pál nem gondolkozik úgy, hogy nekem most már azért hallgatnom kéne. Már elég volt a börtönből, elég volt a gyalázatból, elég volt a gúnyolódásból. Elmondja a Korintusi 2. levélben érdemes elolvasni, hogy hányszor verték meg, hányszor támadták meg, hányszor volt veszedelemben, miközben az evangéliumot hirdette, de azt mondta, hogy én nem szégyellem. Miért nem szégyellem? Mert ő megtalálta a kincset az evangéliumban. Valami olyat talált, ami miatt mindent vállalt. Ahhoz hasonlítható ez, mint amikor Jézus elmondta a szántóföldbe elrejtett kincs példázatát. Elmondta azt, hogy van egy szántóföld, amelyet bérelt valaki, és szántott. És szántás közben kifordult a kincs a földből. A korabeli jog azt mondja, hogy azé a kincs, aki a föld tulajdona. Hiába ő találta meg, a tulajdonát, hogy megszerezze, meg kell venni a szántóföldet. Ezért hazament, és eladta minden tulajdonát. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak róla. Egy ember, akinek megvan az egzisztenciája, háza, ki tudja, mi mindene volt, most felszámol mindent, és megvesz egy szántóföldet. Hát mi értelme van ennek? És azt olvassuk, Jézus így mondta a példázatot, afelett való örömében elment, és mindenét eladta, hogy azt a szántóföldet megvegye. Az az ember, aki kincset talált a szántóföldön, az nem úgy gondolkozott, mint a szomszédai, akik nem tudták, hogy kincset talált, akik bolondnak tartották ezért a döntésért. Az az ember, aki kincset talált, az semmilyen árat nem tartott túl nagy árnak ahhoz, hogy ezt a kincset megszerezze, hogy a tulajdonosává legyen ennek a kincsnek. Ezért nem szégyelte Pál az evangéliumot, mert mit talált meg? Most fogja elmondani, hogy mit talált. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Azt mondja, hogy én azért nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert nincs benne semmi szégyelni való, mert az isteni hatalom teljessége láttatik meg. Az itt szereplő kifejezés az, hogy kijelentetik, megláttatik. Az Isten hatalma láthatóvá lesz az evangélium által. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma az, méghozzá olyan hatalom nyilatkozik meg az evangéliumban, amely nem csak bizonyos kiválasztott személyek számára jelent megoldást. Figyeljük meg a megfogalmazását. Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Ez a kifejezés, hogy zsidónak meg először meg görögnek, a második fejezet 11. versét, hogyha elolvassuk, rögtön a helyére kerül. Előtte való versben mondja, hogy zsidónak először meg görögnek, mert nincsen az Isten előtt személyválogatás. Igaz, hogy először a zsidóknak szólalt meg az evangélium, mert maga Jézus azt mondta, hogy először Jeruzsálemben hirdessétek, és majd onnan kellett elmenni a távolabbi vidékekre, és amikor Pál apostol elment egy helyre, ha ott voltak zsidók, akkor először nekik hirdette az evangéliumot, mert róluk is úgy gondolkozott, hogy hittestvérei, és őket meg akarta nyerni, hogy a pogányok között is munkálkodjanak. De a gondolatnak a lényege nem a sorrendiség. A gondolatnak a lényege az, hogy mindegy, hogy zsidó, vagy pogány valaki, mindegy, hogy milyen nemzetiségű, mindegy, hogy milyen vallású, mindegy, hogy milyen nemű, mindegy, hogy milyen társadalmi állapotban van szolga vagy szabad, rabszolga vagy rabszolgatartó, annak az embernek, aki hisz, annak az embernek az Isten evangéliuma hatalom, szabadító hatalom, az örök életet lehetővé tevő hatalom. Nagyon nagy dolgot mond ki az apostol. Nem azt mondja, hogy csak azok számára jelent ez szabadítást, akik bizonyos cselekedeteket megtesznek. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a hatalom elnyerhető legyen az ember számára, ahhoz egy bizonyos viszonyulás kell. És ez az egy bizonyos viszonyulás így fordítható le, bizalom kell az iránt, az Isten iránt, aki ezt a lehetőséget megteremtette. A hit egyenlő bizalom. Bizalom abban az Istenben, aki felajánlja a szabadítást az embernek, hogy elhiggyem és rábízzam magamat az Isten gondviselésére, az isteni szabadításra. És figyeljük meg, hogy ezentúl egy teljesen általános megfogalmazás van minden egyes embernek. Az Isten evangéliuma nem válogat az emberek között, nincsen olyan ember, aki ne tudna segíteni. Aki eljut oda, hogy bizalmat szavaz az Isten munkájának, annak az Isten evangéliuma, isteni hatalom a szabadításra. És már az időnk nagyon előre haladt, a hitről egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Jézus Krisztus azt mondta, szintén egy példázatban, hogy az Isten országa a mustármaghoz hasonlít. És utána később arról beszél, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Az a mustármag, amiről itt Jézus beszél, nem olyan, mint amit mi a boltban megvehetünk. Ezt a mustármagot, hogyha megvesszük, akkor ilyen, hát körülbelül ilyen ekkora kis sárga gömbökkel találkozunk a zacskóban, és ha elvetjük, akkor nagyon szép sárga virágai lesznek, de úgy ennél nagyobbra nem akar megnőni. Amiről Jézus beszélt, az a fekete mustár, amiről a következőket írja Kereszti Zoltán a könyvében, a Bibliai Növények című könyvében. Azt mondja, hogy ez a növény, ez egy látszárú növény, de 3-4 méter magasra nő meg. 5-8 centiméter átmérőjű oldalágakat nevel. Szemmel látható, ahogyan a virágai kinyílnak és termést hoznak, és több ezerszer is termést hoz egy növény. ennek a magja a mágszemnél kisebb. Jézus azt mondta, ha annyi hitetek volna. Mennyi ez az annyi? Én nem tudom megmutatni, mert nem látható. A mágszemnél kisebbet, azt a pici bizalmat, amit az Isten igényel ahhoz, hogy segítség legyen az evangélium, azt nem tudom megmutatni. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor annak az embernek az életében, aki csak ennyi bizalmat szavaz az Istennek. Nem azt kéri, hogy abban bízunk, amiben nem tudunk bízni. Azt mondja, hogy ami bizalmatok megvan, azt vessétek bele az Istenbe. Lehet nekem nagyon jó csiraképes magom a vitrínben. A növény soha nem fog nőni, csak akkor, ha belekerül a földbe. Ha kedvező közegbe kerül. A hit az gyakorlati magatartásban nyilvánul meg. Rábízom magamat az Istenre. De az Isten nem kéri azt, hogy majd akkor bízzunk benne, amikor már háznagyságú hitünk van. Ha mustármagnyi. Jézus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő számára. A hit mértékét nem határozta meg az apostol. Minden hívő számára. Mindenki számára, aki a maga gyengeségében belekapaszkodik az Isten ígéreteibe, és bizalmat szavaz az Istennek. Miért lehet ilyen hatalom? Miért lehet olyan hatalom, amely az üdvösséget biztosítja, és amely a szabadulást biztosítja? Az üdvösség szó szerint szabadítás, szabadulást jelent. A 17. vers ezt magyarázza meg. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Mert az Isten igazsága jelentetik ki. Az embernek az a baja az életben, hogy hiányzik az igazság az életéből. Az itt szereplő görög szó, az azért érdekes, mert a görög nyelv kétféle igazság szót tud használni. Ezt a magyar nyelv nem nagyon tudja. Talán lehetne úgy, hogy az igazság és az igazságosság, vagy esetleg lehetne úgy, hogy a valóság és az igazság. Az igazat mond, ne csak a valódit. A görög szövegben az aliteia és a dikájó szüné kifejezés között hangalakilag is nagy különbség van. Rögtön látható a különbség. Az aliteia az a valóságismeret, az az igazság, mint eszme, mint elmélet. Az ember életének nem az a baja, hogy az igazság eszméje, elmélete hiányzik, és nem megismerhető. Az ember életének az a baja, hogy a gyakorlati életében az igazságosság hiányzik az életéből. Hogy nem tud méltányosan, irgalmasan és igazságosan bánni a környezetében élő emberekkel. Az evangélium pedig azért csodálatos dolog, és azért hoz megoldást, mert az, ami az emberben természeténél fogva nincsen meg, jelleménél fogva magától nincsen meg, az az Istenbe vetett bizalom által megszületik és növekszik. Mert az Istennek igazsága, igazságossága jelentetik ki. Na, itt van az a szó, amiről az előbb kezdtem beszélni, ez a kijelentetik. Az apokalüptetáj kifejezés van, az apokalüpszis szó, az azt jelenti, hogy rejtett dolgot napvilágra hozni. Rejtett dolgot láthatóvá tenni. Az Isten evangéliuma az nem egyszerűen egy elmélet, amelyben gyönyörködhet az ember, aztán mikor kimegy a teremből, akkor rázúdul a hétköznapok valósága, és próbálja túlélni valahogy ezeket. Az Isten evangéliuma az az életet átformáló gyakorlati hatalom, mert nem csak egy eszmei megoldást kínál fel, nem csak egy filozófiai gondolatot kínál az embernek, amiben megnyugodhat, hanem gyakorlati megváltozás lehetőségét kínálja fel az embernek. Hogy az az ember, akinek elege van abból, hogy megbánt másokat. Az az ember, aki nagyon sokszor belül jóra vágyik, de kívül olyan, mint egy sárkány. Az az ember olyanná válhat, mint ami elrejtve vágyként ott van a szívében, hogy én szeretnék másképpen élni. Nos, az Isten evangéliuma azért csodálatos dolog, mert ezáltal az isteni igazságosság, az Isten mércéjének megfelelő igazságos élet nem csak egy eszme, hanem látható. A rejtett, szívben rejtett változás láthatóvá válik az evangélium eredményeképpen. Ennek a folyamatát pedig így mondja az apostol, Isten igazsága jelenteti ki, lesz láthatóvá hitből hitbe. Két dolgot mond el ezzel az apostol. Egyrészt ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon az ember életében, ahhoz arra van szükség, hogy aki hirdeti, hittel hirdesse, és olyan hittel hirdesse, hogy aki hallgatja, abban megszülessen a bizalom az Isten iránt. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Az evangéliumot megérteni és elfogadni csak hit által lehet. Hinni pedig csak az evangélium által lehet. De az Isten kész megnyitni az ember szívét, és valami mély belső vonzással bizalomra méltóvá tenni önmagát az ember szem előtt. Az az ember, aki ha csak mustármagnyi bizalommal rendelkezik, a mák szemnél kisebb bizalommal rendelkezik, de ezt a bizalmat ezt megszavazza az Istennek, ezt beleveti az Istenbe. Annak az embernek az életében elindul egy folyamat, amikor a hitnek egy lépcséjéről a következő lépcsőre lép, amikor a hitben növekedni fog, amikor már nem csak mustármagnyi lesz a hite. Az a legkisebb hit, amit Jézus megnevezett, ha csak annyi hitetek volna. De abban lehet növekedni. És amiközben hit által a bizalom növekszik az Isten iránt, aközben az Isten munkálkodni tud, mivel az ember megnyílik azelőtt, aki iránt bizalma van. Akiben megbízom, annak megengedem, hogy közel jöjjön hozzám. Annak megengedem, hogy hasson rám, megengedem, hogy átalakítson. És ennek az eredményeképpen azt olvassuk, hogy az ember igaz emberré válik. Az ember, aki istentelen volt, bűnös volt, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, és elfogadja az Isten megoldását az emberi megoldás helyett, ennek eredményeképpen az ember, aki korábban bűnös volt, igaz emberré válik. Nem csak az igazságossága jelentetik meg az Istennek, hanem olyan mértékig átitatja az embert, hogy az ember maga nem önigazultá, hanem igazságossá válik. Igaz emberré válik. Nem maga igazítja meg magát, hanem hitáltal élni fog, és így az örök életre alkalmassá válik, amikor az Isten eljön, Jézus Krisztus eljön másodszor, és magával viszi a gyermekeit, akkor az az ember, aki befogadta az evangéliumot, alkalmassá válik. Hát nem tudom, hogy kit hogy érint az evangélium, de én úgy gondolom, hogy ez méltó kérdésfelvetés lesz, hogy kinek van erre szüksége, és hogyan lehet ezt elnyerni. Hogy lehet elnyerni azt, hogy az ember igazzá válhasson, hogy az ember életében az Isten hatalma nyilvánvalóvá szemlélhetővé váljon. Erről fog szólni majd a folytatás. Mindenkit szeretettel várunk 2 hét múlva, amikor még nem erről fogunk szólni, hanem amikor Pál apostol szeretné, ha mindenki úgy hallgatná, hogy nekem erre van szükségem. Nekem van erre szükségem, nem a szomszédomnak, nekem. Ehhez bizonyos gondolatmenetem majd keresztül fog vezetni bennünket, de ebben az előadás sorozatban még el fogunk odáig jutni, hogy az evangélium is meg fog szólalni. Akkor most 10 perc szünet következik, és 10 perc szünet után, aki szeretne kérdéseket feltenni, vagy hozzászólni, vagy kiegészíteni, vagy visszakérdezni, azt szeretettel látjuk a beszélgetésen, és akkor a beszélgetés után pedig majd mindenkit szeretettel látunk egy pohár teára is, hogyha elfogadja.